7 óra 39 perc. Jogi kötelezettségek támogatásáról döntött az ENSZ közgyűlése a klímaváltozás káros útjai számára. A gyakorlatban ez jóvátétel megfizetését és egyéb, akár humanitárius támogatásokat is jelenthet, amit a tagországok finanszíroznak. A globális felmelegedés következtében jelentkező legnagyobb környezeti károkat többnyire nem a klímaváltozás érzelmében felelős országok szenvedik el. A fosszilis energiahordozókat kitermelő országok ennek megfelelően nemmel szavaztak. Mindössze 8-an, így viszont óriási többség támogatta a határozatot. Az ENSZ döntés körülményeiről Ürgen Borsac Diana klímakutatót, az ENSZ klímatestületének alelnökét, Somodi Evelin kérdezte mindenről.
Az ENSZ közgyűlése a napokban elsöprő többséggel szavazott a klímaváltozás korlátozását célzó lépések támogatásáról. Ugye itt arról van szó, hogy a Nemzetközi Bíróságnak van egy nem kötelező érvényű állásfoglalása, ami lényegében a figyelemfelhívásra hivatott az államok klímaváltozással kapcsolatos jogi kötelezettségeire. Hát nem meglepő módon például az Egyesült Államok végül nem támogatta ezt, de mielőtt belemennénk, kicsit foglaljuk össze, hogy konkrétan miből áll ez a határozat, miben mutat esetleg előrelépést az eddigiekhez képest.
A határozat nem tartalmaz semmi újat, de az benne a nagyon fontos, hogy itt az ENSZ közgyűlése, tehát az ENSZ, tehát a világ összes országának legmagasabb döntéshozóülete, ez jóvá hagyta és támogatta ezt a Nemzetközi Bírósági döntést, ami még mindig nem kötelező érvényű, viszont ez egy rettenetesen sok súlyt ad, nagy súlyt ad neki, és hát azt gondolom, hogy ami tényleg nagyon nagy dolog ebben, ahogy elmondta, hogy viszonylag az országok legnagyobb része támogatta, és viszonylag egy kicsi csoport szavazott ellene, és tartózkodni is viszonylag kevesen tartózkodtak. Tehát ez, mivel én is egy nemzetközi klímatestületben vagyok alelnök, és ismerem azért az országok közötti dinamikákat, azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív eredmény, és nagyon nagy jelentőségű.
És érdekesség, hogy az említett amerikai ellenzés mellett még külön olaj nagyhatalmak jelentek meg szintén a nem támogatók között, mint Oroszország, illetve Irán, Szaúd-Arábia is közöttük van. Ez egyértelműen összefüggésben lehet az olajjal kapcsolatos érdekeltségükkel?
Nyilvánvalóan, tehát mégis a döntés maga az a felelősség kérdését is nagyon komolyan felveti, tehát azok, akik okozzák az éghajlatváltozást, azokat végül be lehet terülni kártérítésért és kötelességük kártérítést fizetni. Hát ez természetesen nyilván a legnagyobb fosszilis tüzelőanyagokkal rendelkező, és viszonylag korán iparosodott és régóta sokat fogyasztó országoknak a legkedvezőtlenebb, de ugye tudjuk, hogy azért ezek a nagy olajkészletekkel rendelkező országok mára nagyon gazdagok, és ők maguk is azért nagyon jelentős szennyezést okoznak. Ez az egyik, a másik pedig, hogy attól függ, hogy hogyan számolunk, tehát hogy ki honnan jön végül is az a tüzelőanyag, amit más országok elégetnek, lehet azért indirekt módon őket is valamennyire felelőssé tenni.
Igen, ugye ezt a rendszert azért úgymond globálisan működtetjük mégis. Ennek ugye sok árnyalata van, hogy miért nem igazán tudtunk eddig jobbat talán kitalálni sem, illetve talán nincs ehhez meg még mindig a kellő motiváció, de visszatérve oda, hogy itt egy jogi kötelezettség vállalásról van szó, illetve akár ugye kártérítési igényel való fellépésről. Az ENSZ-nek például milyen eszközei vannak egy ilyen állásfoglalás következtében?
Maga az ENSZ-nek nincsenek, vagy használhatná esetleg eszközöket, szankciókat, és gyakorlatilag nincs olyan, hogy világbíróság, gyakorlatilag a Nemzetközi Bíróság döntéséből indultunk eleve ki, nincs világbörtön, nincs egy világkormány, tehát ezért nem nagyon tud konkrétan ez ellen tenni. Viszont vannak mechanizmusok, és például ugye az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, ahol tárgyalnak az országok éghajlatváltozások kapcsolatban, vagy különböző gazdasági egységei vannak az ENSZ-nek, ahol érvényesíthetnek esetleg olyan problémákat, ha felek között, országok között problémák vannak, vagy konfliktusok vannak, és át tudják ezt vinni különböző más területekre. De én azt nem mondanám, hogy nincs még mindig jobb, mert igenis van jobb, tehát 2025 az egy nagyon fontos fordulópontot jelentett, hiszen ez volt az első év, amikor elkezdtek csökkenni konkrétan a világnak az összes fosszilis tüzelőanyag felhasználása. most már egy ideje tartóznak a kibocsátások, és látjuk, hogy iszonyú mértékben nő a megújuló energia. Tavaly volt először, hogy az új megújuló energiakapacitás fedezte a növekvő energiakeresletet is, tehát azért nagyon sok minden mozog, viszont az ellenérdekek is nagyon erősek.
Még az ellenérdekekhez talán hozzávehető, hogy azért viszonylag sok ország tartózkodás mellett döntött, 28 országról van szó a 141 szavazó ország közül, és érdekes módon például Csehország is megjelent itt. Mivel indokolható a cseh vezetés részéről ez a döntés?
Nem tudom én úgy megindokolni, hogy nem hallom a hivatalos állásfoglalást. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy csak ennyi állam tartózkodott, hiszen azért, és hogy csak igazából 8 ország szavazott ellene, hiszen az a 8 országban nincs benne az összes fosszilis tüzelőanyagokban nagyon érdekelt, és azok további eladásában nagyon érdekelt ország, úgyhogy ez nagyon érdekes. És a tartózkodás pedig még az is egy viszonylag kicsi, az országoknak kicsi csoportja. Nyilván az olyan országoknak, mint Csehország, tehát az Európai Uniós országoknak az azért a nehéz, hogy amikor kártérítési kérelem jogosságok is felmerülnek, akkor ezért bizony azok az országok, akik már régóta iparosodtak, és sajnos ezek közül bizony a volt szocialista országok és a volt szovjet köztársaság állama és azokkal kapcsolatos országok, mint ahogy Csehország, Magyarország, Lengyelország és így tovább különösen érintett, hiszen nekünk volt a szocialista ipar eredményeképpen a legenergiaintenzívebb, sőt, legkarbonintenzívebb iparunk, tehát ha történelmi felelősséget nézünk, akkor mi egyfőesen azért nagyon jelentős kibocsátásokkal rendelkezünk, annak ellenére, hogy a jólétünk az nincsen olyan szinten, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy Nyugat-Európáé, de a történelmi kibocsátásokban már lehet ez összehasonlítható. Lehet ilyesmi mögötte, de nem tudom, mert végül is csak egy tartózkodásról van szó, nem szavazatról, de lehet egy ilyen aggály körötte, hogy bizony akkor vajon mennyi kártérítést fognak tőlünk követelni, vagy lesz esetleg jogos összefizetnünk kell.
Igen, ugye érdekes, hogy ahol elsőként a klímaváltozás hatásai jelentkeznek, azok pont például olyan szigetállamok, akik úgymond nem vállaltak különösebb részt ebben az óriási kibocsátás növelésben, nincs szerepük lényegében ilyen szempontból gazdaságilag sem és földrajzi adottságokból fakadóan sem. Itt említhető például Vanuatu, illetve Tuvalu, akik ugye alig néhány méterrel a tengerszint felett helyezkednek el, és hogy a tengerszint emelkedése az tényleg kritikusan veszélybe sodorja ezeknek a szigetállamoknak a jövőjét. Ők például milyen kártérítéssel léphetnek fel ebben a helyzetben? Egyáltalán milyen segítséget tud nekik az ENSZ nyújtani? Meddig fokozódhat egy ilyen jellegű probléma?
Igen, tehát nyilván az első, a legrövidebb távú az anyagi segítség ahhoz, hogy meg tudják magunkat védeni legalább egy ideig a tengerszint emelkedésétől, valamint, hát ugye azt kell látni, hogy a tengerszint nem csak úgy emelkedik, hogy úgy szépen lassan növeget, hanem, és amit látunk, és akkor ott vége van, hanem bizonyított, főleg arról van szó, hogy a tengerszint lassú növekedésével a sós víz beáramlik a part közeli vízkészletekbe is, ahol azért a legtöbb mezőgazdasági tevékenység folyik, és az élelmiszer termelés jelentős része lehet ott, és viszont ezt tönkre megy, ugye, hogyha a sós víz, a tengervíz az beáramlik, és nem lehet többet élelmiszer termelni. Tehát ebben élelmiszer importban, esetleg védekedésben, infrastruktúra arrébb újjáépítésére máshol, ebben lehet ideig óráig anyagi segítséget nyújtani. Egy időn túl sajnos ez nem segít, hiszen pontosan ezekben az országban, Vasárszigetek egy biztosan, olyan fővárosok vannak, amik gyakorlatilag egy egész főváros, egy egész város, már egy fél méter tengerszint emelkedéstől is nagyjából vége van a városnak, tehát akkor bizony csak az a megoldás, hogy a népességet átvenni és máshol, hát nem menekül státult, de gyakorlatilag máshol engedni őket, hogy letelepedjenek. Ezek bizony sajnos nagyon súlyos következő lépések lesznek majd, és tárgyalások lesznek majd az ENSZ-ben, hiszen most csak a kis szigetországokról beszélünk, de ha azt is belevesztük, hogy például Afrikában akár pár évtized múlva már milliárd, több milliárd olyan ember lesz, aki mivel nem lesz légkondicionáló berendezésük, vagy ahhoz hozzáférésük, gyakorlatilag gyakorlatilag nem lesz élhető, nem lesz lakható az otthonuk. Na most azokat vagy otthon, vagy beengedjük őket valahova máshova, amúgy meg biztos, hogy meg fognak próbálni elindulni, vagy megpróbálunk olyan infrastruktúrát építeni, hogy ennyi milliárd embernek legyen olyan otthona, amiben még légkondicionálás is van. Ez is iszonyú nagy költség. Tehát itt ezekkel mind szembe kell nézni, hogy ezeket a problémákat hogy oldjuk meg globálisan, mert ha nem oldjuk meg, akkor abból biztos, hogy nagyon jelentős nemzetközi feszültségek és akár migrációs nyomás is lehetnek.
Igen, és hát ugye a jóvátétel mértékét sem lehet a végletekig növelni, hiszen egyre szélesedni fog az ilyen igényeknek a köre. Ön szerint a mostani ENSZ döntés következtében, illetve ENSZ döntés után mi lehet egy, nem tudom, ideális következő mérföldkő vagy lépés, akár a nemzetközi szervezet részéről, akár globális szinten, ami egy ilyen elérhető következő lépésnek látszik ebben a küzdelemben?
Én mindenképpen azt gondolom, hogy nem kell tovább menni szerintem máshol, hiszen nagyon sok folyamat van, ami már most ezeket a problémák a megoldására van, leginkább az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmények, annak keretében ugye próbálják az országok csökkenteni a kibocsátásokat, hát az lenne nagyon fontos, hogy ott azon belül vállalt kibocsátás csökkentéseket még jobban megerősítsék az országok, és még hamarabb tűzzék ki a netto nulla kibocsátáshoz való elkötelezettségüket. Lehet nyilván elkezdeni gondolkozni, és ezek szankcionálni azokat az országokat, vagy valamilyen intézkedéseket azok kellene bevezetni, akik továbbra, vagy akik nem vesznek részt ezekben, ebben az együttműködésben, és nagyon jelentősen károsítják a többi embernek és a többi országnak a túlélését és a gazdasági és akár egészségügyi fennmaradását, de hát ez nem lesz könnyű helyzet, hiszen azért itt a néhány legerősebb országgal szembe kéne menni, ami nyilván elég nehéz.
Az ENSZ klímatestületének alelnökét, Ürge Vosasdiának klímakutatót hallották. Zene, kis érdekesség, majd közlekedés, 8 órakor friss hírek. A következő órában pedig itt a stúdióban vendégem lesz János Zsolt, pénzpiaci szakértő.
Reggeli Monitor. Trendefel. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas, gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
Flotta döntések változó időkben.
Cégautó beszerzés 2026-ban.
Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
Tényleg visszatérhet a dízel?
És mi lesz a hibridek valódi szerepe?
Mit tudnak az új kínai márkák?
Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek?
Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblókatás vár téged is. www.rozalia.hu.
A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu per mentális kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után. A középső sávot foglalják el a sérült gépjárművek jelentős torlódást okozva. A Viktor Hugo utcában a Hegedűs Gyula utcánál egy mentőautó foglalja el az útpályát, ezért a 76-os trolibusz terelve jár, nem érinti a Lehel tér és a Hegedűs Gyula utca megállót a Jászai Mari tér felé, a Gyöngyösi utca felé közlekedő 15-ös autóbusz pedig szintén módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti a Csanádi utca Lehel tér és a Tisza utca közötti megállóit. A hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható, emiatt akadozik a haladás. Varga Etele, BKK Info.
Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
Egy perccel múlt 8 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
Hírek a Trend FM 94.2-n.
Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök.
A Sándor Palota 11 hivatalos iratot tett közzé honlapján. Ezek alapján az derül ki, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett iratokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök egyelőre nem reagált a frissen közzétett dokumentumokra.
Jelentősen emelkedhetnek a műtrágya árak az iráni háború miatt.
Az Oxford Economics brit elemző szerint a hormuzi szoros blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak tavalyhoz képest. Az előrejelzés szerint különösen a nagy keresetű karbamidára nőhet jelentősen. A drágulás fő oka, hogy a hormuzi szoroson keresztül zajlik a karbamid és más műtrágyák tengeri szállításának jelentős része, a konfliktus azonban akadályozza a forgalmat.
Ukrajna csatlakozása legkorábban 10 év múlva történhet meg, az uniónak előbb a nyugat-balkáni államokat kellene felvennie. A többi között erről is beszélt tegnap Magyar Péter Bécsben.
A miniszterelnök szerint ezek az országok már évek óta készülnek a csatlakozásra, sok áldozatot hoztak és ígéreteket teljesítettek, ezért nem szabad, hogy az EU hitelét vesse ebben a térségben. Arról is beszélt, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága egész Európa érdeke. Ugyanakkor szerinte Ukrajnának ugyanazt az utat kell bejárnia, nem lehet a csatlakozásnak két eltérő módja.
Egyébként még idén közös kormányülést tart Ausztria és Magyarország, a többi között erről is beszélt az osztrák kancellár a Magyar Péterrel tartott tárgyalásai után.
Christian Stocker azt is elmondta, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a két ország közös vizsgálóbizottságot állít majd fel. A magyar kormányfő pedig azt közölte, hogy a testület hétfőn kezdi meg a munkát. Magyar Pétert hallják.
Minden, ami kicsit is vitás vagy érzékeny kérdés, szerintem az idő rövidség ellenére szóba került, és ez szerintem így van jól. Mondtam, én kicsit szkeptikus vagyok, hogy önmagában egy közös bizottság megold-e dolgokat. Arra én ígéretet kaptam, hogy minden információt meg fogunk kapni. Tehát valóban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan történhetett évek óta. Tudtak-e róla a hatóságok? Melyik hatóság tudott-e róla? Tudtak-e róla a döntéshozók? A szennyező fizet el, az nem egy magyar vagy osztrák sajátosság, az egy uniós szabály. Azt gondolom, hogy ebben nem lesz vita közöttünk. Én remélem, hogy a nap végén minél kevesebb kártérítést, kártalanítást kell majd kifizetni. Azt főleg remélem, hogy egészségügyi károkat nem kell majd kártalanítani, mert hogy nem lesznek ilyenek, mert hogy időben észrevettük és időben fel tudjuk számolni.
Tőzsde hírek.
A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 6%-os mínuszban 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
A Magyar Telekom 0,5%-kal 2640 forintra erősödött, az OTP 3%-os mínuszban 39.900 forinton zárt. A MOL 1,7%-kal 3922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült.
Jobbára mínuszban zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék.
Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,1% pluszban fejezte be a napot, a frankfurti DAX Index 0,5%, a párizsi CAC 4,1%-kal, a madridi IBEX pedig szintén 4,1%-kal mínuszban zárt. Milánóban stagnált a kereskedés.
A tengeren túl viszont jó volt a hangulat.
A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 0,1%-ot emelkedett.
Ázsiában mindenütt pluszokat látunk. A japán tőzsde az 2,8%-os pluszban, Hongkong 1,3%-kal hasít eddig, a Shanghai Composite 9%-kal van feljebb, India 0,5%-os pluszban, Szingapur 4%-kal tudott erősödni. Minimálisan, de gyengült a forint, 1 euróért 359 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 309 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 393 forint 10 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, azok reggel emelkedtek, kissé azóta nem mozognak. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT 98 dollárra drágult, az 1,7%-os plusz. A Brent 2,5%-kal 104 dollár 90 centen. Az arany 4%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4523 dollárt kérnek. A palládium és az ezüst minimális párcentes mínuszban, vagyis párcentes pluszban, a platina is most már, és a réz az, ami 1,5%-kal drágult. A mezőgazdasági termelő árak közül a gyapot enyhe pluszban, a búza 0,5% fölötti mínuszban, és a kukorica is csak egy pár centet tudott eddig veszíteni értékéből. Kuba nemzetbiztonsági fenyegetés jelent az Egyesült Államoknak, és a békés megegyezésre kevés esély van. Legalábbis ezt mondta az amerikai külügyminiszter a BBC-nek.
Marco Rubio alig egy nappal azután beszélt erről, hogy az USA gyilkossággal vádolta meg Raúl Castro volt kubai elnököt az 1996-os két repülőgép lelövésével kapcsolatos ügyben. A vádemelés egy olyan időszakban történt, amikor Kubát az amerikai szankciók annyira szorongatják, hogy az a mindennapi életet is érzékenyen érinti. Alig jut a szigetre üzemanyag, és az olajerőműveken alapuló áramtermelés is nehezen működik. A kubai külügyminiszter bírálta Rubiót azért, hogy katonai agressziót próbál szítani. Szerinte az amerikai kormány kegyetlenül és szisztematikusan támadja országát.
Az MBH Bank 68 milliárd forint korrigált adózás előtti nyereségét ért el az első negyed évben.
Csak hogy a pénzintézet a teljes évre vonatkozó bankadót és extra profitadót egy összegben fizette ki, emiatt végül az első negyed évben pénzügyileg 19,6 milliárd forintos veszteséget mutatott ki. A banknál bíznak abban, hogy jövőre már kevesebb különadó terheli őket, meg persze abban is, hogy beindul majd a gazdasági növekedés. Krizsanovics Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallják.
Mi abban bízunk, hogy az idei év gazdasági növekedése az kedvezőbb lehet, a következő év is, ha valóban sikerülne az EU-s forrásokat nagyobb mértékben kihasználni az országban, ez jót tehet a vállalati növekedésnek, a vállalati beruházásoknak is, azt gondoljuk, hogy a hitelkeresletnek is, ezért most a nagyobb növekedést várunk a vállalati hitelezésben. Nyilván, ha csökkennek a kamatszintek, ez csak egy plusz elem lehet, meg még tovább növelheti ezt a kedvet, de nem elsősorban nem kamatszint problémát gondolunk mi amögött, hogy az elmúlt időszakban alacsonyabb volt a növekedés.
Áprilisban 1,4% volt a japán infláció, minimálisan csökkent márciushoz képest.
Ezzel a negyedik hónapja a jegybank 2%-os célértéke alatt maradt. A maginfláció viszont 4 éves mélypontra csökkent, amely gyengítheti a japán jegybank korai kamatemelésének esélyeit. A friss élelmiszerek árát nem számítva a maginfláció 1,4%-ot ért el. Az energiaárak áprilisban 3,9%-kal estek a márciusi 5,7%-os csökkenésről.
Időjárás jelentés.
Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
Sporthírek a 94.2.
A házigazda svájci válogatott 4-1-re legyőzte a továbbra is pont nélkül álló és kieső helyen tartózkodó brit csapatot a jégkorong világbajnokság 7. játéknapján. A másik meccsen Finnország-Lettország 7-1. Ezt a csoportot Svájc vezeti 15 ponttal, második helyen Finnország, harmadik helyen Ausztria, negyedik helyen az Egyesült Államok, és ötödik helyen Magyarország áll. Ami jó hír, maradjon is így, mert a lettek, a németek és a britek vannak mögöttünk. Az első négy marad, vagyis az első négy bejut a negyeddöntőbe, és a mindkét csoport utolsó két helyezetje pedig kiesik. A másik csoportban Szlovákia, Dánia 5-1, Kanada, Norvégia pedig 6-5, de ez hosszabbítás után. Itt Kanada vezet, Szlovákia második, Csehország a harmadik, a negyedik pedig Norvégia. És volt még egy hír, miszerint soha ennyi ember nem mászta még meg a Mount Everestet, mint tegnap. 274 hegymászó ért fel. Egyébként a legutóbbi rekord 2019. május 22-én volt, akkor 223-ban tudtak felmászni a világ tetejére. Hát aztán néha a baj az, amikor vissza kell jönni.
A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8 óra 10 perc, kicsi zene, utána a stúdiónk vendége János Zsolt, független pénzpiaci szakértő.